Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Agytágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Bölcs velem néhány percet. A könyvvel, amelyet senki nem tud elolvasni. A könyv, amit senki nem tud elolvasni. A Voynich kézirat. Az MS-408 egy kódolt kézirat valószínű Közép-Európából. Tudományos vagy mágikus szöveget tartalmaz egy ismeretlen nyelven. Így hangzik a Yale Beinecke ritka könyvek és kéziratok könyvtárának katalógusa. A Voynich kézirat a kriptológia történetének egyik legnagyobb megoldatlan rejtélye, amelyet a titokzatosság aurája övez. A Voynich kézirat a legnehezebb megfejtési problémát jelenti, mivel sem a kód, sem a nyelv, amelyen írták, nem ismert. De hol és mikor és hogyan bukkant fel ez az izgalmas kézirat? Még az újrafelfedezés is egyfajta krimi volt. 1912-ben Wilfried Voynich, a később Amerikába kivándorolt lengyel könyvgyűjtő, az olaszországi Frascatiban, a Villa Mondragoreban, a Nobile Collegio Mondragore Jezsuita Collegium könyvgyűjteményében bukkant rá a könyvre, mivel a barátok pénzszüke miatt eladásra kínáltak ezt-azt. Voynich egy régi ládában találta meg a kéziratot más könyvek között, és ez őt azonnal lenyűgözte. A könyvben egyébként talált egy 1666-os keltezésű levelet is, amely Johannes Marcus Marci kérését tartalmazza Athanasius Kircherhez, hogy fejtse meg a mellékelt kéziratot, mivel ő maga kudarcot vallott ebben a kísérletben. Wilfried Voynich tehát azt állította, hogy a jezsuitáktól vásárolta meg mindegy 30 másik értékes kézirattal együtt, az ő szavaival. 1912-ben rábukkantam egy igen figyelemre méltó, értékes, illuminált kéziratokból álló gyűjteményre. Évtizedekig dobozokban voltak eltemetve, ahol egy régi dél-európai kastélyban találtam rájuk. A gyűjtemény nyilvánvalóan a 19. század elejű politikai zavargások következtében került oda. Miközben a kéziratokat azzal a céllal vizsgáltam, hogy a gyűjtemény legalább egy részét megvásároljam, egy kötet különösen felkeltette a figyelmemet. Olyan rút kiskacsa volt a többi aranyal és színekkel gazdagon díszített kéziratokhoz képest, hogy azonnal felkeltette a kíváncsiságomat. Rájöttem, hogy teljesen titkos írással van írva. Az, hogy egy ilyen kéziratot teljes egészében rejtélezésen írtak, meggyőzött rendkívül jelentőségéről, mivel tudomásom szerint ilyen korai időszakban ilyen nem létezett, ezért felvettem a beszerezendő kéziratok közé. A kézirattal mellékeltek egy dokumentumot, amely bizonyítja, hogy II. Rudolf német császár 1576 és 1612 között 600 dukát ért, ami ma körülbelül 60 ezer eurónak felel meg, tehát II. Rudolf megszerezte ezt a könyvet, amit nem igazán feltűnő pergament borítóba csomagoltak. Voynich 1930-ban bekövetkezett halála után a kéziratot felesége, Ethel, és Anne Neal, a titkára, örökölte. Ethel halála után Anne Neal volt az egyedüli tulajdonos. 1961-ben 25 ezer dollárért eladta Hans Krauss könyvkereskedőnek. Krauss nyereséggel akarta tovább értékesíteni, de nem talált rá bevőt, és végül 1969-ben a kéziratot a Yale Egyetemnek adományozta, ahol ma a Beinecke Rare Book and Manuscript Library gyűjteményének a része. De hogy néz ki a kézirat, és mik a tények? A Voynich kézirat kódex, azaz több réteg pergamenlevélből összefűzött könyv. A kötésen sem cím, sem szerzői megjegyzés nem szerepel. Valószínűleg Közép-Európában keletkezett a 15. században. Egy 2009-es radiokarbonos elemzés során a felhasznált pergament korát nagy valószínűséggel 1404 és 1438 közötti időszakra lehet meghatározni. Feltehetőleg minden lap azonos eredetű, továbbá azt is megállapították, hogy a tinta nem sokkal később került fel rá. Valamivel nagyobb, mint a modern papírkötésű könyvek. Tartalomjegyzék nincs benne. A kézirat 246 oldalnyi vellumlapból áll. A vellum nagyon fiatal állatok bőréből készült pergamen, ami elég drága volt. A kéziratból az oldalszámozás szerint 42 lap hiányzik. Valószínűsíthető, hogy már 1912-ben Voynichhoz kerülésekor sem volt teljes. Az oldalszámok között hézagok vannak, ami arra utal, hogy a kéziratot valószínűleg valamikor újra kötötték. Így az oldalak jelenlegi sorrendje eltérhet az eredetitől. A könyv rejtélyessége az írás módjában rejlik. Nem jelenik meg egyetlen más könyvben sem, és még mindig ismeretlen az emberiség számára. Az írásbecslések szerint tehát kb. 600 éves lehet, ha nem hamisítvány. Az oldalakat egy elegáns kézírás díszíti, amely rövid bekezdésekben halad balról jobbra. A szövegben vagy a margokon helyenként részletes illusztrációk találhatók. Ezeken például várak és sárkányok, növények, bolygók, mesztelen nők, csillagászati szimbólumok vázlatai láthatók, zöld, barna, sárga, kék és vörös tintával. A könyv összesen körülbelül 170 ezer írás jelet tartalmaz. A szélesebb közök körülbelül 35 ezer változó hosszúságú szóra osztják a szöveget. A szöveg tehát balról jobbra íródott, a betűtípus és a betűméret nem tűnik szokatlannak egy európai számára, míg a laikusok is egyetlen pillantással megállapíthatják, hogy a szöveg nagy hasonlóságot mutat az európai írással. És most jöjjenek a titokzatos furcsaságok, amik az egész könyvet jellemzik. Bár nem lehet elolvasni, mégsem kelt szokatlan benyomást. Nagyon sok betű hasonlít a latin ABC-hez. És még egy észbontó sajátosság. A betűk pontos számát nem lehet meghatározni. Körülbelül 20-30 betűből állhat az ismeretlen ABC, mivel egyes írásjelek esetében nem egyértelmű, hogy önálló karaktereke, vagy több karakter ligatúrája, illetve hogy az egyes írásjelek változatai különböző karaktereket képviselnek-e. Szóval még mindig vitatárgyát képezi, mely írásjelek különbözőek, és melyek nem. De egy úgy 20-30 írásjelből álló ABC alapján felírható szinte az egész szöveg. Viszont van néhány tucat különleges karakter, ami csak egyszer vagy kétszer fordul elő az egész könyvben. És ami szintén nagyon szokatlan, az egész kéziratban egyetlen áthúzás vagy javítás sem található. A kézirat egyébként jelenleg a Yale Egyetemen a Beneke könyvtárban található. És 2005-ben jelent meg az első facsimile, tehát az eredetihez hű, változatlan utánnyomás, ami körülbelül 7-8 ezer euróért vásárolható meg. A Yale Egyetem egyébként online közzétette az egész kéziratot egész jó minőségben, és ez ingyenesen letölthető. Az Instagram oldalamon posztoltam a linket. De vissza a kézirat rejtélyeihez. A Voynich, vagy Voynich kézirat első oldalán egy bizonyos Jacobus Sinapius nevű gyógyszerész neve szerepelt. A manuszkriptumot kísérő 1666-os levélből még több információnk is származik. Más korábbi tulajdonosokat is említenek, akik mind a 17. század első felében éltek. A melléket levél szerint az előző tulajdonosok közül néhányan nyilatkoztak a szerzőről. A manuszkriptum állítólag Roger Bacon angol szerzetes munkája. Roger Bacon-t a középkor egyik legjelentősebb tudósának tartották, és gyakran hasonlítják Da Vincihez. Mindazonáltal az információk és adatok szerint a bejegyzések csak 400 évvel Bacon halála után készültek. A levél szerzője talán csak a könyv értékét akarta így növelni azzal, hogy a híres tudóst nevezte meg szerzőként. Statisztikai elemzések során kiderült, hogy a szöveg szerkezete hasonlít a természetes nyelvekéhez. Például a szógyakoriság Zipf törvényét követi, valamint a szavak entrópiája hasonlít az angol vagy a latin szövegekre. Másfelől a Voynich kézirat nyelve egyáltalán nem hasonlít az európai nyelvekre néhány aspektusban. Például nem tartalmaz 10 betűsnél hosszabb szót, valamint kevés az egy vagy két betűs szó benne. A betűk előfordulása a szavakon belül is különös. Néhány betű csak a szavak elején szerepel, mások csak a végén, és megint mások mindig csak a közepén. A 246 oldalból 220 oldalon vannak illusztrációk. Egyes oldalakat leporellószerűen ki lehet hajtani. Valószínűleg a szerző először a képeket festette meg, és az üres helyekre írta a szöveget. Az illusztrációk címkékkel vannak ellátva. A gyógynövényekkel foglalkozó részben minden oldal első szava csak az adott oldalon fordul elő, így feltehetőleg az a növény neve. Oh, 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 oh. De nézzük, mit lehet a tartalmáról elmondani. Az illusztrációk a szöveggel ellentétben különböző fejezetekre oszthatók, egészen pontosan 6 csoportra. Az első rész a herbárium rész, főként egész oldalas illusztrációk általunk ismeretlen növényekről. Ennek a gyógynövényes résznek az elrendezése megfelel az ismert középkori és kora újkori gyógynövénykönyveknek. A második rész a csillagászati rész. Itt a nap, a hold, csillagok, égitestek, egész oldalas kör alakú ábrái láthatók. Feltehető, hogy a tartalma asztrológiával és asztronómiával függ össze. Az ábrákon levő feliratokon kívül az oldalakon kevés szöveg található. Egy 12 oldalból álló sorozat az állatövi jegyeket ábrázolja. Középen egy-egy állatövi jegyet láthatunk, amelyet koncentrikus gyűrűk vesznek körül, amelyek mindegyikén egy a csillagot tartó nő mozog az óramutató járásával megegyező irányban. Minden szimbólum 30 nő alakkal van keretezve, amelyek többsége meztelen, és mindegy felcímkézett csillagot tart. A nők egy része kosszorokban vagy holdokban ül, néhányuk, ahogy már említettem, meztelenül. A fejezet két utolsó lapja a vízöntő, és a bak valószínűleg elveszett. A harmadik rész az anatómiai vagy balneológiai rész. Ez a kézirat talán legrejtélyesebb és egyben leglenyűgözőbb része. Szinte minden oldalon mesztelen talán terhes nők csoportjait ábrázolja, néhányuk koronát visel, akik medencében vagy kádakban ülnek, és kék és zöld folyadékban, amelyet különféle veszetékek vagy csövek kötnek össze. Néhány csőhálózat alakja tisztán kivehetően emberi szervet ábrázol, mások inkább mechanikusnak tűnnek. A negyedik a kozmológiai rész. Itt kör alakú, rozetta-szerű ábrázolások láthatók, amelyek némelyikét terjedelmes szöveges anyag kíséri. Különösen híres az úgynevezett rozettás lap, amely kihajtva kilent, egymáshoz kapcsolódó rozettából álló négyzet alakú elrendezés mutat. Ezeket egyébként megtalálod az Instagram oldalamon, keresel az Attágító podcastra. Szóval, itt több kör alakú ábra látható egy ismeretlen természetről. Vannak többfajta kihajtható oldalak is, az egyikük 6 oldalas, és ez valamiféle térképet vagy ábrát tartalmaz. Itt láthatsz 9 szigetet, valamiféle utakkal összekötve, kastélyokkal és feltehetőleg egy vulkánnal. Az ötödik a gyógyszerészeti rész. Itt növények és növényi részek feliratos ábrái, valamint a patikusok által használt edényekre emlékeztető edények láthatók, néhány rövid szöveggel ellátva. Főként a színes edények miatt gyanították, hogy ebben a részben farmakológiai tartalmak vannak. Több különálló növényi rész, például gyökerek, levelek, felcímkézett rajzait láthatjuk. A margok mentén gyógyszerészeti edényekre hasonlított tárgyak vannak, és néhány szöveges bekezdést is tartalmaz. A hatodik, tehát az utolsó rész a receptek és a kulcs. Itt rövid, illusztráció nélküli szövegrészletek találhatók, amelyeket egy-egy csillag vagy talán virág szimbólum vezet be. Feltételezhető, hogy ezek gyógyszerreceptek vagy egyéb rövid eljárási utasítások. Az utolsó oldalon az úgynevezett kulcs található, egy három soros szöveg, amely a 15. században Németországban használt típushoz hasonló karakterekből áll. Oh, oh, oh. Oké, de mit is jelenthet ez az egész? Mik a teóriák? Évente többször is hatalmas betűkkel, szenzáció, hajház, jelszavakkal cikkeznek a lapok, és tudatják a legújabb önjelölt bajnics kódtörő eredményeit. Vadabbnál vadabb értelmezések, teóriák és fordítás kíséretek jelennek meg, ám a legtöbb komoly kutató ostobaságként utasítja el ezeket. A tartalmát illetően csak feltételezéseink vannak. Természetesen a kézirattal kapcsolatban rengeteg összeesküvés elmélet is kering, kezdve azokkal, akik szerint az egész mindössze csak átverés, ami mindössze Voynich-ig nyúlik vissza 1912-ben, aki ezt az egészet hamisította. Egészen azokig, akik szerint a földön kívüli élet kulcsát rejti magában, vagy ez egy üzenet a földön kívülieknek. Némelyek szerint van valami hasonlósága a grimoárokkal, tehát a varázskönyvekkel, de eddig még semmi bizonyíték arra, hogy ez valóban így lenne. A spekulációk azonban igencsak változatosak. Nostradamus is szóba kerül, mint szerző, sőt a fiatal Leonardo da Vinci is. Néhány kutató meggyőződése szerint a könyv fogamzásgátló fűzet receptjét rejti magában, egy titkos alkímiai képletet az arany megszerzéséhez, a híres bölcsekkövét, elf végrendeletet, a halhatatlanság titkát, vagy éppen az örök fiatalság kulcsát. Vagy egyszerűen csak gyógyító receptek gyűjteménye. A kéziratok nyelvét is sokféleképpen megfejtették már héberként, ősi törökként, arabként, protorománként is, azték neholtl nyelvként is. Googlizz rá Voynich plusz idegenek szóra, és mindenféle hajmeresztő elméletre fogsz bukkanni. Itt van például egy elmélet az ancientcode.com-ról, amit csak egyszerűen kiírtam, idézem. Mivel olyan nyelvet tartalmaz, amely sehol máshol nem található meg a bolygón, és mivel az ősi kézirat számunkra ismeretlen csillagtérképeket ábrázol, a Voynich kéziratot egy nem földi lény készítette, aki az 1400-as években kényszer leszállt a földre, és létrehozta a földi életet dokumentáló kéziratot. De lássuk, milyen fordítási kísérletek történtek az utóbbi 100 évben. A múltban már többen is sikertelenül próbálták megfejteni ezt a kéziratot, számos elméletet cáfoltak meg a tudósok, még az FBI is, sőt, Alan Turing sem tudta megfejteni a Voynich kéziratot, akinek sikerült megfejtenie az Enigma kódot. Tehát következzen most néhány megfejtési kísérlet a sok közül. Gerard Cheshire egy domonkos apácát jelölt meg szerzőként, aki Kasztíliai Mária, Aragónia királynője és udvara számára írta ezt a referenciaművet. Erre a kéziratban található térképekből következtetett, amelyeken egy 1444-es vulkánkitörést követő Kasztíliai Mária által irányított mentőakciót ábrázolt szerinte. Gyógynövényes gyógymódokkal, gyógyfürdőkkel, szaporodással és gyermekneveléssel foglalkozik. Egy növénykép a Manchester valami olyasmit nevez meg szövegként, mint La Nasa Eo Eme Ona Oma Nor Naist, és lefordítja, hogy a terhesség baba jó növekedést hozol létre a normális szüléshez. Számára a Voynich kézirat az egyetlen ismert dokumentum, amelyet protoromán nyelven írtak, ami a mai román nyelvek, például a spanyol, francia és az olasz nyelvek előfutára. Azt mondja, hogy ez a nyelv már kihalt, és ez az írás is kihalt. De ő megfejtette 2 hét alatt az ABC-t, mint mondta, valamint a szimbólumokat is, és a rövidítéseket is. A nyelv azonosításához és az írás rejtének megoldásához leleményességre és oldalirányú gondolkodásra volt szükség, írja Cheshire. Lisa Fagin Davis, a neves amerikai középkor szakértő szerint Cheshire elmélete tömör hülyeség. Sajnálom, emberek, a protoromán nem létezik, írt a Twitteren. Cheshire cikkére, amit a Bristoli Egyetem is nyilvánosságra hozott, záporoztak a kritikák. Cheshire jó ideje küldözgette téziseit a szakmai kollégáknak, akik 2 évig nem vették őt komolyan. A román filológusok tudománytalan munkával vádolják. És aztán végül is a Bristoli Egyetem is meghátrált a kárőröm és a kritika ekkora vihara után a szöveget, idézőjelben, további felülvizsgálat céljából levették a honlapról. Természeti enciklopédia. Stephen Becks, az Open University Modern Nyelvek és Nyelvészet professzora a honlapján ezt írja, hogy szerinte valószínűleg egy enciklopédia próbálkozásról van szó, amelynek célja, hogy felölelje a növényekről, az asztrológiáról, asztronómiáról és a kapcsolódó területekről szóló kortárs ismereteket. Valószínűleg egy meghatározott nyelvi közösségnek szánták, amely számára a kéziratot kifejezetten erre a célra találták ki. Van Däniken, a vágyvezérelt gondolkodás ékes példája. Erik van Dänikent 2012-ben Bécsben a Kritikai Gondolkodás Társasága 2-es értékű díjjal tüntetett ki. A földön kívüléket kutató életművéért megkapta a Goldene Brett vom Kopf díjat, ami magyarul körülbelül annyit jelent, mint aranyszem ellenző. A német nyelvterületeken jól ismert negatív üzenetű díjat van Däniken a tudományos tényekkel szembeni különösen lenyűgöző ellenállásért kapta. Egy életen át az űrbe bámulni, és mégis mindkét szemét szorosan csukva tartani, különleges teljesítmény. Olvasható a Laudációban. Van Däniken arról ismert, hogy könyveiben szinte mindent összekapcsol, az egyiptomi piramisoktól kezdve a Húsvét szigeteken található szobrokon át, a földön kívüli látogatókig. A svájci szerző, az áltudományos paleoasztronautika egyik legkiemelkedőbb és legismertebb hirdetője, amelynek tézise, hogy a prehisztorikus időkben egy magasan fejlett földön kívüli civilizáció látogatást tett a földön, és segítkezett őseink civilizációjának felemelkedésében. A Deniken szerint a Bibliában Ezekiel proféta egy űrhajó földre szállását írja le, ami alapján egyébként a NASA egyik mérnöke, Joseph Plumridge, tervrajzot is készített. Van Deniken szerint egy idegen civilizáció az emberi evolúciót is befolyásolta. Úgy véli, hogy a Homo erectus és a Homo sapiens közötti hirtelen fejlődés a földön kívüliek általi célzott génmódosítás eredménye volt. Az idegeneknek szükségük volt betanítható munkásokra, mert aranyat akartak bányásztatni a földön. 2007-ben kiadott könyve Tévhit címmel, a borítója szerint a világ leglehetetlenebb könyvéről szól. Ez az egyik fejezet tartalmára, a Voynich manuszkriptumra utalt. Van Deniken most sem okozott csalódást, mint mindig, most is hajmeresző zavart elméletet mutatott be. De most az UFO-k helyett egy másik kedvenc témájával kötötte össze. Homályosan megfogalmazott feltételezése szerint a kéziratnak köze lehet Énok könyvéhez, egy ószövetségi korból és kultúrából származó irodalmi műhöz. Ez a Van Deniken elmélet is ugyanolyan felesleges és zavaros, mint az összes többi, de őt nem tudtam kihagyni a felsorolásból. Érthetetlen badalság. Rugg and Shinna. Gordon Rugg, brit pszichológus és informatikus 2003-ban felvetette, hogy a Voynich szövegek egy ravasz tréfamester tollából származhatnak. Rugg érthetetlen fantázia szövegeket alkotott egy szótaktáblára fektetett sablonnal. Az eredmény elképesztően hasonlított a Voynich kéziratra. Egy több oszlopos betűtáblázat és egy rácsszerű sablon segítségével olyan betűsorozatokat hozott létre, amely a Voynich szöveg számos összetett tulajdonságával rendelkezik. De a végeredmény a szöveg abszolút teljes képtelenség. Ezzel egy szerző könnyen és gyorsan 3-4 hónap alatt elkészíthette volna a könyvet, mondja Rugg, aki cikkét a Kriptológia folyóiratban tette közzé 2004-ben. Elméletem mellett szól, hogy ez a táblázatos, rácsos módszer már a középkorban is ismert volt, és hogy akkoriban titkos írásra használták. Gordon Rugg a matematikus John Deed, vagy az alkimistát és hírhedt hamisítót Edward Kelly-t gyanúsítja a szerzőséggel. Mindketten a Habsburg II. Rudolf császár prágai udvarában tartózkodtak a 16. században, akinek a birtokában később megtalálták a pergamentben kötött kéziratot. A linci fizikus és programozó Andreas Shinna érdekes felvetése pozitív visszhangra talált. Andreas Shinna szintén a kriptológiai folyóiratban 2007-ben olyan eredményeket mutatott be, amelyek még valószínűbbé teszik a csalás tézisét. Shinna meg sem próbálta megfejteni a kéziratot. Ehelyett a szöveg egészét elemezte. Összehasonlította az írás statisztikai tulajdonságait ismert művek statisztikai tulajdonságával. A Bibliával, az Alice Csodaországban című regénnyel és egy kínai mandarin nyelvű Bibliával. A Voynich kézirat minden vizsgálatban jelentősen eltér a többitől, összegezte vizsgálatát Shinna. Míg például a normál szövegekben az egyes szövegrészek a szótagoktól a bekezdésig többé-kevésbé véletlenszerűen oszlanak el, a Voynich szövegben ez csak a szövegsor hosszáig igaz. A hasonló szavak különösen gyakran kerülnek közvetlenül egymás mellé. Az eredményeim leszűkítik a lehetséges értelmezéseket, mondja Shinner óvatosan. Szerint ez még nem bizonyíték a csalás elméletére, de néhány más lehetőséget kevésbé valószínűvé tesz, mint például az, hogy ez egy ismeretlen kelet-ázsiai nyelv. Nicholas Gibbs, női egészségügyi kézikönyv. 2017. szeptemberében Nicholas Gibbs, történetkutató, a középkori orvosi iratok szakértője bejelentette, hogy megfejtette a titokzatos kéziratot. Ebben azt állította, hogy rájött, a mű egy női egészségügyi kézikönyv, amelynek furcsa nyelvezete valójában csak egy csomó latin rövidítés és ligatúra. Bizonyítéként, idézőjelben, a szöveg kettő sorát fordította le. Szerinte a középkorban sok helyen elterjedt és ismert gyógymódról szólnak a rajzok, amelyeket más korabeli művekből másoltak, és aki egy kicsit is járatos az orvostudományban, annak ismerősök lehetnek az ilyen rövidítések, például A és Q, aqua, víz, C-O-N, con, is confundo, L-1, keverék. Sajnos a középkor más szakértői szerint ez az értelmezés már meglevő elméletek keveréke, illetve olyan dolgokat állít benne, amelyeket nem tud bizonyítani. A Medieval Academy of America igazgatója Lisa Fagin Davis szerint Gibbs állításainak nagy része azon az elgondolkodáson alapul, hogy a Voynich kéziratnak egyszer volt egy indexe, amely kulcsfontosságú lenne a rövidítésekhez. Sajnálatos módon erre nincs bizonyíték, leszámítva azt a tényt, hogy a könyvekből hiányzik néhány oldal. Ezen kívül a rövidítések nyelvtanilag nem állnak össze, latinul nincs semmi értelmük. Évekig tartó erőfeszítések után egy kis spanyol kiadó most végre engedélyt kapott a hírhedt dokumentum sokszorosítására. Bár a Yale Egyetem már régóta elérhetővé tette a Voynich kézirat digitalizált változatát a nagy közönség számára az interneten, a dokumentum faksimiléjét a saját kezükben tartani teljesen más érzés, teljesen összehasonlíthatatlan. Annak érdekében, hogy a másolat különleges érzést nyújtson, a kiadó lemásolja a legapróbb részletekig az eredetit. Például a faksimilékhez olyan papírt használnak, egy speciális pasztából készítik, amely olyan érzést kelt, mint az évszázadokkal ezelőtt használt pergamen. A nyomtatás és a kötés után az oldalakat pontosan úgy készítik el, hogy azok réginek tűnjenek, és pontosan ugyanazokkal a hibákkal rendelkezzenek, mint az eredeti. A Shiloh kiadók összesen 898 példányt készít belőle, darabonként 7-8 ezer eurós áron. Raymond Clemens, a Pánekő könyvtár kurátora elmondta, hogy az engedély megadása mellett döntöttek, mert óriási volt az érdeklődés a törékeny kézirat eredetiben való megtekintése iránt. Most már a könyvtárak, múzeumok és magánszemélyek is szerte a világon beszerezhetnek egy-egy példányt. És ki tudja, talán egy nap ez segít megoldani a rejtét, vagy lelepelzi az átverés. És végül néhány gondolat. A Voynich kézirat talán egy puzzle, amelyet össze kell rakni, darabról darabra. És nem ez az egyetlen kézirat, amelynek megfejtése kicsit tovább tart. A kódex kopiája feltörése több mint 250 évig tartott. Néhány éve az Uppsala Egyetem kutatói, köztük a magyar származású Megyesi Beáta fejtették meg egy titkos társaság számára készült kódolt kéziratot. A 18. században készült, kézzel írott gyönyörű kötésű könyv, 105 oldalas kopiálet cipher kódját 250 év után sikerült megfejteni. Na jó, ez a 600 év mégiscsak kicsit hosszabb. Ez talán csak egy átverés. Talán. Bár a tinta, a pigmentek és a pergament nagyon drágák voltak, és nem sokan engedhették meg maguknak. A pigmentek minősége és ezzel együtt valószínű ára mellett szól, hogy az eredeti kéziratban 600 év után is ragyogóak a színek. A kézirat elkészítése igencsak magas költségekkel járhatott, és hónapokat, hanem éveket vett igénybe. Egy szakértő szerint a kódex ára az akkori időben körülbelül ma egy autó árának felel meg. És mindezt csak a hec kedvéért. Ki tudja. Azon is el kell gondolkodni, hogy miért rejtegetne bárki is egy nyilvánvalóan titokzatos könyvben egy szöveget, amikor ugyanolyan erőfeszítéssel bármelyik ártatlannak tűnő könyvben elrejthetné. De talán éppen ez a titokzatos szöveg vonzereje. Éppen azért, mert abszurdnak tűnik kódolt üzenetet elhelyezni benne. A szerző talán mégis ezt tette. Minden esetre a titokzatos kézirat továbbra is mindenféle spekulációra ad alapot. A kutatás folytatódik. A mai agyon technizált, rohanó életünkben, amikor már egyre kevesebb a rejtély, van egy könyv, ami ellenáll a kódtörőknek, ami ellenáll a szuperkomputereknek, ami némán őrzi tartalmát. Legyen az kódolt üzenet, receptes könyv, vagy egy excentrikus ember őrült extravagánsága. Ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!